Mikor és hogy került a Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségéhez?
A Bukaresti Rádióval, úgy mondjam, testközelből a 80-as évek legelején ismerkedtem meg, amikor a Ceausescu-i aranykor újabb megszigorodását követően 12 év után kirúgtak az előrétől, hát mivel nem volt igazán pártos a magatartásom. Ez voltak éppen nem tettem én semmit, csak hülyéskedtem. A központi bizottság helyett központi bigottságot mondogattam, amikor pedig központi pártutasításra írni kellett a korszerű román egészségügyről, akkor hát tréfából cikket írtam, öröm ma már betegnek lenni címmel. A legnagyobb garibát azonban azzal okoztam, hogy amikor már tilos volt magyarul megnevezni a helységneveket, akkor az immár Rúpea névre hallgató kőhalom frissen átadott kockaházairól készült fénykép alá. Azt a szöveget írtam, hogy az egyszerűen kőrakásként számon tartott kisváros immár nem nevezhető kőhalomnak. Hát szóval ilyesmi volt a vétkem. Egyébként a kizárólag románul használható helységnevek a rádiónál még inkább zavartak, mert ott nem csak leírni, de ki is kellett mondani, hogy Kluzs-Napokai, Türgumuresban, Orádián. A sporthíreknél a dilemmát körülírással oldottuk meg, a Kluzs-Napokai stadion a sétatér melletti, a Türgumuresi a Maros menti, a Bukuresti stadion pedig a fővárosi stadion lett. Aztán 90 után, amikor már ismét magyarul lehetett használni a helységneveket, akkor a későbbi sporttudósító László Frici túl is lőtt a célon, ő már a Sztyávát is csillagnak nevezte. Azt a tanácsomat viszont szellemesnek tartotta, de nem hallgatott rá, hogy a Rapid helyett sebes vonatot írjon. Na de visszatérve az első rádiós kapcsolatomra, munkanélkül maradva a Bukaresti Rádió akkori nemzetiségi osztályának főszerkesztője Kónya Ilona hívott, dolgozzam külső munkatársként. Ahogy akkortájt mondani szoktam, aktorból redaktor lettem. Persze az is vonzott a rádiózás felé, hogy a 80-as évek közepe táján megszüntették a rádió területi stúdióit, így a magyar adásokat is. Romániában tehát a rádiós éterben csupán a Bukaresti Rádió magyar nyelvi adása szólt, vagyis hát mi voltunk az utolsó mohikán. Két év után aztán Huszár Sándor és mások közbenjárására nagy kínosan visszavettek az írott sajtóba, de a rádióval akkor sem szakítottam. Hetenként kétszer, szombaton és hétfőn sportadást készítettem, méghozzá ingyen, mivel az újabb rendelet értelmében külső munkatársat már nem fizetettek. Csak hogy ugye akkortájt még az a közmondás járta, hogy jó tett helyébe jót várj, nem pedig az, mint manapság, hogy minden jó tett elnyeri méltó büntetését.
Úgy értesültem, hogy jó történetei vannak. Megosztaná a hallgatókkal ezekből néhányat, amelyek nyomot hagytak önben abból az időszakból?
Rádiósként is elkövettem néhány, legalábbis a hallgatók által nagyra értékelt csínyt. A fiatalok talán már nem emlékeznek rá, vagy nem is tudják, hogy egészen 89-ig tilos volt a sajtóban leírni azt, hogy karácsony, meg húsvét, meg hát minden ezzel együtt járó fogalmat. Ezek a napok egyébként rendes munkanapok is voltak. Na, egy húsvét hétfői sportadásom előtt láttam, hogy a Wembley stadionban drénezik a stadion, föld alá vezetett csöveken öntözik a gyepet, hát egyéb se kellett nekem, gondoltam, csak csinálunk ebből a hírből valamit, és a sportadást a következő hírrel zártam. Kedves hallgatóink, most pedig néhány szót a locsolásról. És hát persze leírtam az angol stadion gyepszőnyegének locsolását. Mag Péter, aki akkor a nemzetiségi adás főszerkesztője volt, adás után fel is hívott telefonon, hogy Tiborkám, rémes, de bement a drén. Hát akkor ezt én már tudtam, mert ugye közben felforrósodtak a telefondrótok, jöttek a gratulációk, hogy Tibikém, ezt így kell csinálni, bravo, gratulálunk, volt húsvétunk. Na, egyébként az külön érdekesség, Péternek engem azért kellett felhívnia, mert a Román Rádió bukaresti magyar adását Bukarestben nem lehetett fogni. Hát mondjuk ez már a rendszer külön bájai közé tartozott. Hát a romániai hírforrások természetesen hallgattak akkor is, amikor Nadia Comăneci disszidált. A Bukaresti Rádió magyar adása volt az egyedüli hazai forrás, amely mindezt megírta. Persze törtem is a fejem rajta, hogy miként lehetne a hírt valahogy madárnyelven belegyömöszölni az adásba. Aztán megtaláltam az apropót. Egy szovjet tornász, nem emlékszem már a nevére, valami rendkívüli az emberi teljesítőképesség határait súroló tornamutatványt kívánt bemutatni, és hát akkor megszületett a rendkívüli teljesítményről szóló hír, azzal a bevezető mondattal, hogy a jó tornász nem ismer határokat. Hát ugye, akinek füle volt, az értett a szövegből. A sportadásokat különben a pucsba torkolt forradalomnak kikiáltott népfelkelés után is folytattam, igaz, ekkor már némi honoráriumért. Megpróbáltak ekkor kifúrni, de a magyar szerkesztőség egyöntetően úgy döntött, Tibi marad. Mindez persze nagyon jól esett, meg hát a pénzmag sem zavart. Aztán végül is 1997-ben lettem a rádió hivatalos munkaszerződéssel felvett munkatársa a főmunkatársi minőségben. Ekkor ugye már rutinos rádiós voltam, hiszen 90 márciusától a Magyar Rádiót is én tudósítottam Bukarestből. Amikor a bukaresti rádió magyar adásához kerültem, az egyórás adás forgatókönyve hát meglehetősen sima volt, a hírek után a többnyire külső munkatársakból verbúvált vidéki tudósítók jelentkeztek, és mindegyiküknek megvolt a maga külön napja, függetlenül attól, hogy történt-e valami a megyéjükben vagy sem. Ha nehogy Isten másutt történt valami fontos dolog, akkor az csak akkor került adásba, amikor a tudósító napjára sor került. Hát ezen én gyorsan változtattam, és minden áldott nap felhívtunk minden tudósítót, mondják el a javaslataikat, és ugye a hírek fontossága, érdekessége szerint válogattunk. Volt, akinek nem tetszett ez a rendszer, néhányan le is köszöntek, de végül is sikerült egy erős vidéki csapatot összehoznunk. Ott volt közöttük ugye a kolozsvári rádió nagyasszonya, az örökifjú Muzsnai Magda és hát kollégája László Ferenc, akit hát úgy mellesleg erdély szepesieként is emlegettek. Olágán Elvira, Kelemen Ferenc a Marosvásárhelyi Rádiótól. És hát, ha jól emlékszem, én úgy egyébként a rádiós múltam alatt 7 főszerkesztőt bőtöltem ki. Hát volt közöttük fél román, fél magyar, de teljesen román kultúrájú, vagy hát még inkább mindkét nyelven kulturálatlan, és hát ugye ráadásul még több nyelven nem is beszélő, aki Szatmárt nagyfalunak nevezte a Szatumári tükörfordításából, és hát olyan is, aki nem volt tisztában a babe, banben, ragok használatával, de hát végül is túléltük mindezt, ami a, hogy mondjam, a kis rádiós csapat erejét bizonyítja. Én egyébként, amikor úgy el is keseredtek a rádiós kollégák, én mindig mondtam, hogy gyerekek, a főszerkesztők jönnek, mennek, mi viszont helyzeti előnyben vagyunk, velük szemben legalábbis. Velük ugyanis nincs adás. Adás csak is velünk van.
Márton Evelinnel közösen az Espresso rovatot is vezette. Milyen emlékei vannak erről az időszakról?
Igen, hát az nagyon-nagyon szívem szerint volt az a rovat. Egyébként az Espresso címet a sajnos nem én találtam ki, hanem Márton Evelin, és mindmáig nagyon irigylem ezért az ötletért. Az nagyon jó adás volt, az politikától is teljesen mindentől függetlenül készült. Ha rossz volt az adás, kizárólag a mi hibánk volt, ha jó volt az adás, az kizárólag a mi érdemünk volt, és hát én remélem, hogy jó volt az adás, mert legalábbis a visszajelzések szerint nagyon sokan hallgatták, és hát tényleg nagyon-nagyon kellemes emlékek fűznek hozzá. Egyébként hát már mondjam el azt is, hogy a magyar adás akkori ugye 70-es, 80-as, 90-es rádiós generációjából már azt hiszem, hogy csak ketten vagyunk életben, a Sepsiszentgyőjre költözött Kabay Anna Mária, meg hát én. Ugye Kónya Buba, Birta, József, Sallaibi, Mag Péter, Ferenc Zsuzsa, Muzsnai Magdi, László Frici, Hatházi Zsuzsa, hát ők most már ugye más hullámhosszon közvetítenek. Egyébként a nagy kihívást aztán a 90-es évek vége felett, pontosabban már 2000-es évek elején ugye az élőadás jelentett, tehát addig szalagról mentünk élőadásnak, hát nem is gondolhattunk rá, nem is engedték volna egyébként, és hát az ember ekkor viszont már tényleg igazi rádiósnak tekinthette magát, hát a fonotekálás is most már sokkal könnyebbé vált, számítógépen történt, addig hát ugye bárki bakiszhatott nyugodtan, kivágtuk a hangszalagból, így hát kissé sarkítva, notorikus dadogósból is kiváló bemondó lehetett. Na persze így elmaradt a korábbi elégtétel, amikor mondjuk a magnószalagból, ha kellett fél millimétereket kivagdosva, sikerült kivágnunk a legkisebb zavaró dadogásokat is.
Milyen volt a hangulat a szerkesztőségben akkoriban?
Szerkesztőség az furcsa volt, mert hosszú éveken keresztül kétfele oszlott, meg nem is tudom, hogy milyen szempontok szerint, de sajnos ez volt. De a munkát mondjuk ez nem zavarta, talán az emberi kapcsolatokat igen, a két fél nem járt el együtt mondjuk vendéglőbe, vagy nem találkozott a szabad idejében, viszont a munka, ami a munkát illeti, ott együtt is kellett dolgozni, mert egyébként nem lehet volna adás, és aztán most nem tudom most már milyen a hangulat, de az egy kicsike zavart engem, nem, hát én azért túltettem magam ezen, és én tényleg az adásra koncentráltam, és igyekeztem azon, hogy hát azt minél jobban megcsináljuk, és időben készen legyen, és azért ne legyen benne persze politikailag se túl sok kifogásolható dolog.
Mit üzen a mai fiatal rádiósoknak?
Hát tartsák magukat függetlenül mindenféle politikai szemponttól, anyagi szemponttól, mindenféle csábítástól. Maradjanak becsületesek, hívek a szakmához, mert ezt a szakmát csak így érdemes csinálni. Aki elveszíti a becsületét, hát annak a hitele is elvész, ugye a hallgatók már nem hisznek abban, amit mond. És hát, hogy mondjam, valahogy mi is ezen voltunk, ugye Ceausescu idején is. Azon voltunk, hogy hát megőrizzük a méltóságunkat, a szakma becsületét, meg a magunk becsületét is, és minél kevesebb politikai engedményt tegyünk. Én akkor tájt azt szoktam mondani, hát barátok között, de hát szerintem az is visszajutott a Securitatióhoz, hogy persze ebben a rendszerben muszáj feneket nyalni, de aki csettint is hozzá, na azzal van a baj.